Jackelzetben, és sok szeretettel köszöntjük ismét körünket, tiszteltes urat, a Madi Református lelkipásztort, aki ismét elfogadta meghívásunkat, és köszönjük, hogy közöttünk szolgál, köszönjük kedves családját is, akik elkísérték, és Isten áldását kérjük a szolgálatára, az eddig töltött igére nekünk pedig Isten lelke által nyitott szívet, hogy az igének befogadói lehessünk, hát ez végesség. Mindent a helyünkön elfoglalva az ének az imádság alatt is, tehát nem kell felállni és leülni, és az elején énekeljük a 463. dicséretünket. A 463. dicséretet fogjuk énekelni. Isten élő lelke, jöjj áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj áldva szállj le rám. Égi lángot járja át, szívem is a szám.
Maradjunk a helyünkön továbbra is. Így szól az Úr, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel magasztalunk ezért a mai napért, a benne felkínált lehetőségért, hogy veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy te itt vagy. Köszönjük, hogy amikor az igét szól, akkor jelen vagy, és mindezt azért, mert találkozni akarsz velünk, mert fontos számodra a mi életünk. Látod, mi van a szívünkben, tudod, hol tartunk, milyen problémákkal küszködünk, mi az, amivel nem boldogulunk, és te akarsz rajtunk segíteni. De ezt a segítséget a te igéd által kínálod a számunkra. És Uram, olyan szomjas, vágyakozó a szívünk, egész lényünk, és szeretnénk hallani azt, amit mondasz nekünk. Ezért kérünk, hogy jöjj segítségünkre, tisztítsd meg a fülünket, szívünket, hogy halljuk és be tudjuk fogadni azt, amit személyesen nekünk szánsz ezen az alkalmon. És Urunk, köszönjük, hogy abban a hitben lehetünk itt, hogy Te mindent megtettél értünk, ott a Golgotán. Annyira drága számodra a mi életünk, hogy a sajátodat sem tartottad zsákmánynak, hanem odaadtad értünk ott a kereszten áldozati ajándékként az Atyának, hogy így általad eltöröltethessenek a bűneink, és úgy állhassunk elé már, mint akinek a múltja el van törölve, a háta mögé van vetve, és gyermekei lehetünk a mennyei Atyának. És köszönjük neked, Úr Jézus, mert ezt te végezted el. Köszönjük, hogy összekötöd a szívünket az Atya szívével, a földet a mennyel, a te kereszted által, mert egyébként esélyünk nem lenne találkozni veled. És olyan jó, hogy te mindent ott hagytál értünk, és eljöttél azért, hogy személyes kapcsolatba kerülhessünk, hogy megismerhessünk téged, annak, aki vagy, és kérünk, hogy ezt végezd el most, hogy valóban fölragyogjon a te lényedben előttünk az Isten fia, hogy meglássuk, hogy valóban Isten jött közénk, és értem jött, értünk jött, és hogy tudjuk ezt örömmel elfogadni, rád bízni az életünket, dolgainkat, és Uram, segíts abban, hogy aztán tudjunk már neked élni, neked szolgálni, elmondani másoknak mindazt, amit tőled kaptunk, hogy az legyen az örömünk, hogy beszélhetünk rólad. Kérünk így, szent lelked által, légy jelen, és tedd áldássá, életté a te ígédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Köszönöm, hogy újra itt lehetek, a meghívást. És ami igazán örömteli, hogy Isten most is adott igét a számunkra, ami mellett együtt lehetünk. Ez az ige az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetében van megírva. A mai és a holnapi szakasz a 26. verstől a 30. illetve a 40. versig tartó részből fog szólni, de ma csak az első felét fogom felolvasni, a 31. versig terjedő szakaszt. Tehát az apostolok cselekedetének 8. fejezete 26. versétől így szól Isten igéje. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, és menj dél felé, arra a járatlan útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Ő felkelt és elment. És íme egy etióp férfi, az etiópok királynőjének, a Kandakének az udvari főembere, és egész kincstárának felügyelője, aki feljött imádkozni Jeruzsálembe. Most visszatérőben volt, és kocsiján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. A lélek pedig azt mondta Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ehhez a kocsihoz. Fülöp tehát odafutott, és hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Megkérdezte tőle, érted-e, amit olvasol? Ő pedig azt mondta, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem. És kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Úr ezt az ígét mutatta a számomra, hogy ezt hozzam, és bízom benne, hogy nem csak nekem volt jó, nekem jó, hanem jó lesz mindnyájunk számára. Hiszen ebben a szakaszban is egy hasonló emberről olvasunk, mint ősszel. A hasonlóság abban mutatkozik meg kettőjük között, ugye ott a szír Námánról volt szó, itt az etióp főemberről, hogy mind a kettő Izrael országán kívül, az ő határaikon túl élt, és mind a kettőnek az életében volt olyan súlyos probléma, amit senki nem tudott megoldani, amin senki nem tudott segíteni, és mind a ketten valakitől kapnak segítséget, tanácsot, Isten felé való útmutatást. Annyi a különbség, hogy eltelik sok száz esztendő a két ember között, és a mostani történetünknek az egyik szereplője, ez a főember, már nem csupán Isten hitre jut, hanem eljut a megváltó Jézus Krisztusnak a megismerésére. Istenben hitt valamennyire, vagy legalábbis érdeklődött felőle, de átélte, hogy ez nem elég, hogy többre van szüksége, és Isten segítséget adott neki. Azt olvassuk, hogy az Úr angyala megszólítja Fülöpöt, és azt mondja, hogy menjen el a Gázába vezető járatlan útra, és úgy megragadott ez, hogy egy járatlan útra kell ennek az embernek, ennek a evangélistának, mert Fülöp nem a 12 apostol egyike, hanem a 7 diakónusnak az egyike, aki viszi az evangéliumot. Ez is egy csodálatos ebben a történetben, hogy egy olyan ember kezd el foglalkozni egy másikkal, és viszi sokak számára az evangéliumot, akire azt mondhatjuk tulajdonképpen, hogy menekült. Egy menekült. Mert ugye Pünkösd után nem sokára Jeruzsálemben elkezdték üldözni az Úr Jézus tanítványait. És ezek a tanítványok elhagyták Jeruzsálemet. Sokan elhagyták Júdeát, el kellett menekülni. És testvérem, ezek a menekülők, ezek nem úgy jelennek meg más vidéken, hogy várják az ottaniaktól, hogy adjanak nekik valamit, hanem ezek a menekülők visznek magukkal ajándékot, viszik a Krisztust. És ők adnak az ottaniaknak. És ez a Fülöp is először Samáriában munkálkodik, oda menekült. De nem bújik el, hanem tudja, hogy neki olyan kincse van, amit meg kell osztani másokkal. Ugye mi általában a kincseinkhez ragaszkodunk, nem szeretjük őket megosztani, de Fülöp megossza, továbbadja, elmondja. És Samáriában egy nagy ébredés indul, és akkor az Úr azt üzeni neki, hogy hagyd itt ezt az ébredést, és menj el egy járatlan útra. A járatlan út azt jelenti, hogy azon elvétve járt csak ember. Az már egy olyan mellékút volt, és emberileg nincs esély rá, hogy ott valakivel találkozik. És azt mondja, hogy menj erre a járatlan útra. És lehet, hogy elgondolkodunk, vagy furcsáljuk, hogy miért egy járatlan útra küldi, miért oda kell mennie, ahol szinte nincs ember, vagy nem sok esély van rá, hogy ott fog valakivel találkozni, kapcsolatba kerülhet egy emberrel, és mégis oda küldi az Úr. Mert az Úr azt is látja, amit mi nem látunk. És az Úr mindig céllal küld, soha nem fölöslegesen. És kiderül, hogy ezen a kocsin, vagyis ezen az úton egy kocsi zögykölődik. Tehát egy kis idő múlva az evangélista már nem lesz egyedül, hanem van azon az úton egy másik ember. Isten összekapcsol két egymás számára idegen embert. Ugye ez is egy nagyszerű üzenet, hogy Fülöp és ez a komornyik nem ismerik egymást, soha nem találkoztak előtte. És mégis Isten összetudja az életüket kapcsolni. És ez ma is sokszor megtörténik, hogy Isten összekapcsol addig egymás számára ismeretlen életeket, összekapcsol a belévetett hit által, az evangélium által. Ráadásul azért is járatlan ez az út, mert Fülöp sem járt még ezen az úton. Az ő számára is ez ismeretlen, ismeretlen út. És testvéreim, ez így van a lelki életben is, hogy amikor az Úr elhív minket, akkor egy általunk ismeretlen, járatlan útra hív el. És ez a járatlan út a keskeny út. Hisz még ezzel nem jártunk. Hisz amíg az Úr meg nem szólít, addig mi az ismerős számunkra? Mi a járt út? A széles út, amin sokan járnak. Az az út, az az életforma, amit körülöttünk sokan élnek. De ez az ismeretlen út, ez Isten felé visz. Ez a járatlan út Istennel köt össze. Igen, és benne van, hogy ezen a járatlan, ismeretlen úton ránk talál a kegyelem. Mert sokszor ott talál ránk az Úr, ahol nem is gondoljuk. Igen, hányszor lehet átélni, hogy olyan embereket talál meg az Úr az evangéliummal, akikről nem gondoltuk volna, vagy egy olyan élethelyzetben szólítja meg, amit el sem tudtunk volna képzelni, hogy ott szólhat az ige, vagy ott valakinek az életét, szívét megragadhatja az Isten. A járatlan út az elvisz önmagunkhoz is. És onnan vezet Krisztushoz, az Isten országához, mert ez a végső cél. Ez a végső cél, hogy eljussunk Isten országába. És amikor így a járatlan útról beszélünk, akkor az kicsit olyan idegen a számunkra, mert nem szeretjük a járatlan, az ismeretlen utakat, hisz még a mondás is azt mondja, hogy járt utat járatlanért el ne hagyj. Ugye, és hogyha mi is útra kelünk, általában ragaszkodunk az ismert úthoz. Vagy én legalábbis úgy vagyok vele, hogy amely úton már egyszer célba jutottunk, valahova elértünk, hát azt az utat ne hagyjuk el, hanem menjünk azon. De van, aki vállalkozóbb, és szeret új utakat kipróbálni, aztán volt, hogy ezekkel az új utakkal megjártuk, kerülő út lett belőle, és ugye ettől úgy ózkodunk, és mégis egy ilyen útra viszi Isten ezt az evangélistát. És ahogy ezt így végig gondoltam, eszembe jutott a tékozló fiú, hogy ő is, amikor minden összeomlott, ugye elment otthonról, azt gondolta, hogy övé a világ, meg tudja magát valósítani, ráadásul úgy ment el otthonról, és ez a önbecsapás, ugye, hogy vitt magával alapot, készletet, elkérte az örökség ráeső részét, és úgy gondolta, mivel van pénzem, amiért ráadásul nem én dolgoztam meg, csak úgy az ölembe hullott, hát így nagyot fogok alakítani. És ugye könnyen jött pénz, könnyen megy, de egy darabig ő volt a császár. Ugye, mert mindig az a császár, akinek sok pénze van, de csak egy darabig. Ugye különösen fiatalok élik ezt át. Amíg sok pénzed van, sok barátod van, sok haverod van. És egyszer csak ez a fiú átélte, hogy elfogyott a pénz. Mert a pénz is elfogy. Ugye azt olvastuk a napokban, János első levelében, hogy A világ elmúlik, és a világ kívánsága is elmúlik. És ebben benne van, hogy a pénz is elmúlik. Elmúlik, testvéreim. Egy centet nem viszünk magunkkal. Nem fogják berakni mellénk még a zsebünkbe, vagy oda a koporsóba. Ugye, vagy úgy szokták mondani, hogy a szemfödélen zseb nincs. Ugye semmit nem viszünk magunkkal. És ráadásul nem csak a pénz múlik el, hanem ezen a földön a mi életünk is véget ér. Halandók vagyunk, de nem mindegy, hogyan ér véget. Tehát a pénze elfogyott ennek a fiúnak, és teljesen magára maradt, összeomlott, mindenki elhagyta, egyre mélyebbre jut, már ennivalója sincs, és ráadásul még csak nem is szánják meg, mert ő egy zsidó, és a zsidót csak megvetni kell, a zsidót az bántani kell, és nem látja senki benne. Hát, hogy az Isten gyermeke, úgy, mint ma is, a zsidót ütni kell, rugni kell, bombázni kell, megölni kell, és utána még azokat fogják támogatni, akik támadják a zsidókat, mert nem látjuk, hogy Isten gyermekei, Isten népe, Isten keresi őket ma is. Fontosak neki, fontos nekik Izrael és a zsidók. És ez a fiú, amikor semmije sincs, amikor már nem jár vele senki az úton, magába száll. Magába száll. Itt kezdi magát megismerni. Itt látja meg, hogy valójában kicsoda ő. De meglát még egy fontos dolgot is, hogy van atya. Ez a legfontosabb. És meglátja, hogy kicsoda ez az atya. Hogy ehhez haza lehet menni. És jó, hogyha mi is így eljutunk oda, hogy magunkba szállunk, elcsendesedünk, végig gondoljuk az életünket, hol tartok, ki vagyok, az atyával vagy az atya nélkül, és felragyoghat az előttünk az út, a keskeny út, a hazavezető út. Mert az a csodálatos, amikor egyszer csak meglátom, hogy innen is van még hazavezető út. Nincs az az élethelyzet, nincs az a összeomlott élet, amelyből ne lenne hazafelé vezető út. A járatlan úton elindulni nehéz, de kapunk segítőt, és kapunk kalauzt, Isten küld segítséget. És így tapasztalja ezt meg Fülöp is. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, olvassuk. Isten szól egy angyalon keresztül Fülöpnek. Mert egyébként Fülöpnek esze ágába se lett volna elindulni a Gázába vezető útra. Ő nagyon jól érezte magát ott Samáriában. Hát amikor a legjobban megy a szolgálat, a legtöbb ember hitre jut, amikor rengetegen járnak a gyülekezetbe, hát honnan jött volna neki olyan ötlete, hogy én most menjek el valahová, ahol nem lesz hallgatóságom. Hát Samáriában annyian hallgatnak. Örülnek, hogy jöhetnek az alkalmakra. És menjek el, neki ez eszébe se jutott volna. Hát ki megy el olyan helyről, ahol élet van, olyan helyre, ahol nincs élet, ahol kiszáradt minden, ahol remény is alig. De Isten megszólítja. És úgy megfogott az, hogy ez a Fülöp megszólítható, pedig nagyon elfoglalt volt. Mennyi emberrel kellett foglalkoznia, mennyi ügyet kellett intéznie, talán adminisztrációja nem volt, de mégis rengeteg elfoglaltsága lehetett ott Samáriában. És mégis meg tudja az Úr szólítani. És Fülöp meghallja Istennek a szavát. Testvéreim, mi megszólíthatók vagyunk. Én megszólítható vagyok Isten által. A mindennapi munkáim közepette, a zsúfolt programjaim közepette, van fölfelé antennám, hallásom, és bármikor szól az Úr, hallom. Mert Fülöp meghallotta. Isten szól. És ez egy nagyszerű üzenet, hogy Isten ma is szól. Azért van ez az alkalom is. És minden alkalom azért van, mert Isten szól. És meg akar minket szólítani. Isten nem a levegőbe beszél. Isten nem azért szól, mert van egy Isten tisztelet, és akkor hát elvárják, hogy mondjunk már valamit. Hanem Isten személyesen akar megszólítani mindenkit. Őnek személyre szabottan van hozzánk üzenete, mert ismeri az életünket. Tudja azt is, amit csak mi tudunk, amit rejtegetünk mások elől, és megoldást kínál. Isten szól, és legteljesebben az ő fia által, Jézus által szól, ahogy a zsidókhoz írott levél mondja, hogy szólt a profétákhoz régen, és utoljára pedig szól az ő fia által, Jézus Krisztus által. Isten utolsó nagy szava, megelevenítő szava maga az Úr Jézus Krisztus. Az Úr angyala, ugye az angyal, az azt jelenti, hogy hírnök, hírvivő, egy olyan személy, aki üzenetet visz, hír továbbít, tehát egy követ. Az angyal Istennek a követe, és Isten üzenetét hozza Fülöp számára. És jó üzenete van, nem csak Fülöpnek, hanem majd a komornyiknak, meg mindannyiunk számára, és az az üzenet tömören, hogy másképp mehetsz vissza, mint ahogy ide jöttél. Másképp mehetsz haza, mint ahogy jöttél. Más szívvel, másfajta élettel, gondolkodással. De az is megragadott, hogy az angyal nem a maga üzenetét viszi. Hogy nem úgy áll oda Fülöphöz, hogy ez az én üzenetem, parancsom a számodra, hanem az angyal Isten üzenetét hozza, és adja tovább. Az angyalnak nincs saját üzenete. És tulajdonképpen ez igaz a keresztény emberre, igaz a tanítványokra, az ige hirdetőkre, hogy nincs saját üzenetünk. Mi követek vagyunk, hírnökök vagyunk, akiknek azt kell továbbadni, amit kapunk. Amit az Isten kijelentett az ő igéjében. És aztán ezt az igét a szívünkre helyezi. Tehát ott kezdődik, hogy azt mondom, amit Isten rám bíz, amit ad a számomra, amit úgy helyez a szívemre, hogy ezt tovább kell adni. De az üzenet az mindig tőle származik. És testvéreim, látjuk Fülöpöt, látjuk az Úr angyalát, aki Isten követe, de jó hír a számunkra, hogy mi is lehetünk ilyen angyalok, mi is lehetünk követek. Mi azt hiszük, hogy az angyalok mindig csak olyan szárnyas lények, akiket a festők a vászonra fölvittek, ahogy ábrázolják őket, az angyalok mi is lehetünk. Sőt, Isten azt akarja, hogy angyalok legyünk, vagyis követei legyünk ebben a világban. Ugye az angyalok mindig akkor jelennek meg, amikor Istentől az emberhez kell hozni valami fontos üzenetet. És ezt akarja Isten, hogy ilyen angyalok legyünk, ilyen követek, akik mindig akkor és ott jelennek meg, ahol Isten üzenni akar, ahol van egy ember, akinek segítségre van szüksége. És vagyunk-e ilyen angyalok? Tud-e minket így küldeni az Úr? És Fülöp meghallja az üzenetet, és viszi. Tehát mindig Isten a kezdeményező. Nem Fülöp indult magától, még csak nem is a komornyik, hanem Isten az, aki kezdeményez. És azért kezdeményez Isten, azért szólítja meg Fülöpöt, mert számára fontos ez a főember. Fontos az a személy, aki a járatlan úton jár. Tulajdonképpen, mintha az utolsó pillanatban küldené Isten ezt a Fülöpöt, de olyan jó látni, hogy Isten utolsó pillanata, az mindig jó pillanat, sőt, az a legjobb pillanat. Ő mindig időben van jelen, mindig időben szólít meg bennünket. És nem csak ez a komornyik fontos a számára, hanem, testvéreim, fontos a mi életünk is az ő számára. És ez a főember majd megtapasztalja, hogy akkor fog megfordulni az élete, amikor emberileg már erre alig volt esély. Mert ugye ez a komornyik már kifelé megy Jeruzsálemből, kifelé megy a lakott területről, kifelé megy onnan, ahol az Isten igéje van, kifelé megy onnan, ahol még ott az evangélium, és egy olyan helyen éri utol Isten, ahol nem gondolnánk, hogy ott van még esély. Hogy van még esély. Mit mond, kelj fel, és menj el dél felé, arra a járatlan vagy pusztai útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Isten igéje kimozdítja Fülöpöt a megszokottságból, vagy ahogy ma szokták mondani, a komfortzónából. El kell hagynia, és majd akkor fog átélni csodát, nagy dolgot, találkozást, hogyha ebből a zónából kimozdul. És ennyi, hogy kelj fel és menj el. Nagyon tömör és rövid az üzenet. Még annyit kap, hogy menj a járatlan útra, de azt nem mondja meg neki az üzenet, hogy miért kell oda menni. Nem mondja el, kivel fog találkozni, és így nem tud felkészülni sem arra, ami majd ott őt fogadja, nem tud felkészülni a szolgálatára, és talán ez azért történik így, hogy tanulja meg Fülöp magát teljesen az Úrra bízni, a lélek vezetésére bízni. És tudunk-e mi így bízni az Úrban? Hogy mindig mindent nem kapunk meg előre, csak lépésről lépésre. Ez az első, kelj fel, menj el a járatlan útra. És addig nincs más útmutatás, amíg el nem indul. És sokszor lehet, hogy ott áll meg az életünk, hogy Isten mondja, hogy kelj fel, mozdulj meg, indulj el, még azt is megmondja miért, vagyis hogy hova, de nem mozdulunk. Mert oda nincs kedvünk menni, mert az járatlan út, mert az olyan terület, ami veszélyes, ahol félünk. Menj oda, ahova nem akartál menni. És Fülöp engedelmesen elindul. És ebben azt látjuk, hogy Fülöpnek az élete elénk hozza az Úr Jézusnak azt a példázatát, amikor a jó pásztorról beszél, aki a 99 juhot ott hagyja az egy érdekében, az egy elveszettért. És ebből azt látjuk, hogy az első tanítványok nagyon is élték azt, amit Jézus mondott. Hogy amit Jézus elmondott akár példázatokban, az nekik nem prédikáció volt. Vagy legalábbis nem abban az értelemben vett prédikáció, ahogy mi szoktuk érte. Az csak prédikáció. Vagyis meghallottuk, jó volt, de nem kell komolyan venni. Azt nem kell beépíteni az életünkbe. Arra nem kell hallgatni. Ugye így nézünk mi a prédikációra. Meghallgatom, igen, addig tart, amíg kilépek a templom ajtón. És aztán az ott marad bent. Kint pedig annyiféle hang van, annyi útmutatás, hogy már is szédülünk. Ugye nem tudni, kire kell hallgatni, kire nem, kinek van igaza, kinek nincs, mert annyi hang van. Egyik oldal szidja a másikat, senki nem tud már szépet, jót mondani, csak negatívumokat, rosszat besarazni. Hát kire hallgassunk? Hát az Isten azért szól, hogy őrá hallgassunk. Ha vegyük komolyan, hogy a Biblia tényleg az élet könyve, és amit nekünk mond, az hozzátartozik az élethez. Sőt, ez az élet útja, a keskeny út az élet útja. És Fülöp is komolyan vette, eszébe jut, hogy igen, a 99-et az egyért ott kell hagyni. És ő ezt bevállalja. Megmeri tenni. Én nem tudom, hogy Samáriában mit szóltak, amikor egyszer csak azt mondta Fülöp, akár a munkatársainak, akár a presbitereknek, gondnokoknak, hogy ne haragudjatok, de a lélek azt mondta, hogy én most mindent hagyjak itt, és menjek el a Gázába vezető útra. És oda azért meg kellett tenni jó pár kilométert. Nem a szomszédba volt. Be kellett menni Jeruzsálembe, aztán Jeruzsálemből ki? És megy. Igen, ott hagyja engedelmesen az ébredést, a nagy létszámot, és elindul az egy emberért. Vállalja a kalandot egy emberért. És lehet, hogy ez az igazi kaland. Megy, mert látja a kincset abban az egy emberben. Látja a kincset a pusztában. Ott, ahol nem is gondolta, mert testvéreim, kincsek mindig ott vannak, elrejtve, ahol nem is gondolnánk. Mindig ott. Mindig annak az életében, akiről nem gondolnánk. Vagy azon a területen, ahová meg se gondoltuk, hogy oda el kéne menni, hogy ott érték van, és kiderül, hogy ott a kincs. Az Úr mindig onnan hoz elő tanítványokat, ahonnan mi nem gondoltuk, és nem gondoljuk. Gondoljunk akár csak az Úr Jézusnak a szolgálatára. Megvoltak az emberek döbbenve azon, hogy milyen emberekből állt össze a tanítványi csapat. Hát az nem megszokott, elfogadott volt, hogy valaki, aki rabbi igénnyel lép föl, aki tanítani akar, és tanítványokat fogad, hogy az tanulatlan halászokat, egyszerű munkásokat hívjon el, vagy olyanokat, akiket a többség kivetett maga közül, lenézett, megvetett, mint például a vámszedő. Aztán hívja a zélótát. Gondoljuk meg. A zélóta, a szabadságharcos, aki gyűlöli a rómaiakat és mindazokat, akik Rómának szolgálnak. És akkor Jézus elhív egy ilyen zélótát, meg egy vámszedőt. A zélóta, ha csak tehette, megölte a vámszedőt. Ha valahol úgy találkozott vele, leszúrta, mert ellenség, hazaáruló. Ugye ismer, miket mondanak ma? Jó, mindenki hazáruló. Aki nem azt mondja, amit aktuális vezető, az hazaáruló. Aki nem úgy gondol, hazaáruló. És mi történik? A szabadságharcost, meg a hazaárulót elhívja Jézus. Egy csapatba. És ennek a két embernek megváltozik az élete. Ezek testvérek lesznek. Igazi testvérek. Krisztusban és Krisztus által. És nekünk is így kell nézni, hogy lehet, hogy akit ma ellenségnek látunk, akit ma árulónak tekintünk, az lehet, hogy holnap a testvérem lesz. Gondoljunk csak arra bizonyos Saulra, akiből Paul lett a damaszkuszi úton. Hogy néztek rá erre a farizeus növendékre? Hát amikor vakon az Úr Jézussal való találkozás után bevezetik Damaszkuszba, és akkor ott egy helyen három napig imádkozik, magába száll, Jézussal beszélget, és a föltámadott Úr Jézus megjelenik egy Anániás nevű kereszténynek, tanítványnak, és azt mondja, menjen az egyenes utcába Saulhoz, mert imádkozik. És mit mond Anániás? Uram, ez lehetetlen. Hát hallottunk róla, hogy ki ez az ember, gyilkos. Ide is azért jött, hogy összeszedjen bennünket és meggyilkoljon. Meg elvigyen Jeruzsálembe és lecsukasson. Lehetetlen, hogy ennek az embernek az élete megváltozzon. És mit mond az Úr? Csak menj, menj, mert már vár téged. Mert ez a Saul már nem az a Saul. Hát ilyen csodálatos hatalma van a mi Urunknak. És hisszük, hogy igen, ott, ahol nem is gondolnánk, a járatlan úton, a damaszkuszi úton megváltozhat még egy gyilkosnak, még egy általunk megvetett, lenézett embernek is az élete. Igen, testvéreim, a szemétdombon is lehet kincset találni, meg értéket. És az Úr összeszedi, ahogy Pál ugye a korintusi levélben írja, szinte a világ szemetjévé lettünk. És nem azokat választotta ki az Isten és hívt el, akik a világ szemében, ugye, valakik elismertek, hanem a lenézetteket, megvetetteket, a semmiket. Tehát mennyire más szemmel néz az Úr ránk, és mennyi esélyünk van, és ezt jó így látni, hogy van esélyem, és annak a másiknak is. Fülöp tehát elindul, oda megy, ahová az Úr küldi. Hova küldi? A templomtól, a gyülekezetből, kifelé tartó ember felé. És viszi neki a Krisztust. Azért küldi, mert valaki felé kell elindulnia. És tegyük fel a kérdést, hogy kifelé kell nekünk elindulni? Ki az, aki felé küld az Úr? De úgy is feltehetjük a kérdést, hogy lehet, hogy Isten felé kell elindulni? Mert még nem indultam el felé. De bizonyára azért mondja nekünk is, hogy kelj fel, mozdulj meg, menj el, mert valaki felé el akar küldeni. Valaki felé van szolgálatunk, van feladatunk. És nagyon hamar kiderül, hogy miért is kellett erre a járatlan útra menni Fülöpnek. Egy etióp férfi utazik, megy vissza a hazájába. Úgy olvassuk, hogy főember, az országa uralkodónőjének a pénzügyminisztere. A Kandakénak, az etiópok királynőjének az udvari főembere és egész kincstárájának a felügyelője. Ugye a Kandaké az egy olyan uralkodói cím volt, mint például Egyiptomban a királynak a címe, hogy fáraó. Rómában ugye császárnak, Cézárnak nevezték az uralkodót. Tehát ez is egy ilyen cím. De nem is az a lényeges, hanem Ugye az a lényeg, hogy itt van egy, igazából egy irigyelt ember, hiszen hatalma van, gazdag. Nem probléma neki több ezer kilométerre elutazni abba a korba. Kifizeti a költségeket. Nem probléma neki a kocsi, a sofőr, a nagy távolság. Ugye lehet, hogyha így messziről irigyelnénk. Milyen jó neki a maga országából. Csak úgy gondol egyet és elmegy Jeruzsálembe. Hát úgy gondolnánk, hogy ő is úgy tett, mint ahogy ma. De jó, holnap megyünk Egyiptomba. Holnap után megyünk Krétára, Dubajba. De az egy egész más világ volt. Ez nem volt magától értetődő. De megtehette. De azt olvassuk, testvéreim, hogy ez az ember nem kirándulni ment. Nem szórakozni ment, hanem így olvassuk, hogy elment, hogy Jeruzsálemben volt imádkozni. Feljött imádkozni Jeruzsálemben. De a 2000 kilométert tett meg azért, hogy imádkozhasson Jeruzsálemben. 2000 kilométer egy imádságért. Mi mennyit teszünk meg? Egy imádságért. Hát biztos, hogy nem kell 2000 kilométert mennünk, ugye? Ha igét akarunk hallani, ha imádkozni szeretnénk, és néha mégis milyen nehéz megtenni. És ez az ember imádkozni megy Jeruzsálembe. Jó dolga van, mindene megvan, és mégis megy, imádkozni megy, céltudatosan megy. Aztán látjuk, hogy Jeruzsálemben egy tekercset vásárol. Még azt is meg tudja tenni, meg tudja fizetni, drága volt a tekercs. De talán nem is ez volt a hangsúlyos, hanem az, hogy ő lelkileg szomjas. Ő lelkileg szomjas, valami van az életében, valami olyan probléma, amire otthon nem kapott megoldást. Tehát ő nem azért ment Jeruzsálembe, mert a szabadságát valahol külföldön akarta eltölteni, hanem azért, mert ő már otthon hallott a zsidókról, az ő istenükről, talán volt is már valami kapcsolata a zsidó hittel, és azért ment, mert ő otthon nem kapott meg valamit, nem kapott meg valamit, ami csillapította volna a lelki szomját, ami gyógyította volna az életét, ami értelmet adott volna az életének, és ezért elment Jeruzsálembe, elment a templomba. És tényleg, testvéreim, ha mi nem kapunk meg valamit, valami hiányzik ott belőlről, hova megyünk, hol keresünk? Ránk is ez a jellemző, hogy azonnal keresem az Urat, megyek a templomba, fölkeresem a lelkészt, beszélek vele, tanácsot kérek tőle, segítséget, hova megyek? Óriási, hogy ez a hatalommal bíró ember, aki bárhova elmehetett, bármilyen megoldást meg tudott fizetni, mehetett akármilyen terápiára, ez az ember Jeruzsálembe megy, Istent keresi. Olyan helyre megy, ahol tudja, hogy Istennel találkozhat. De ki is ez az ember? Ki is ez az ember? Igazából a magyar szövegből nem derül ki, hogy ki ez az ember. A magyar szövegből, a Bibliánkból csak az derül ki, amit elmondtam. Hogy ez egy irigyelni való személy, mindene megvan az égvilágon, még annál is többje, de az eredeti szövegben van egy olyan kifejezés rá, hogy eunuch. Tehát ezzel van ő jellemezve, hogy eunuch. Ez pedig azt jelentette, hogy egy férfiatlanított ember. Egy olyan ember, aki férfi volt, de mégsem volt férfi. Egy olyan mélysebb volt az életében, hogy egy testi és lelkisebb, amit nem tudott feldolgozni, hogy nem tartotta magát a nagy pozíció, a gazdagság ellenére igazán embernek, igazán férfinek. Ő lelki sérült ember volt, de ez egy olyan sérülés volt, egy olyan seb volt, amit azonban mindenki nem tudott. Ezt el lehetett rejteni. De testvéreim, most úgy álljunk meg, és nézzünk magunkba, hogy mit hordozunk mi a szívünkben, mit rejtegetünk, milyen sebeink vannak, amiről nem tud senki, amit nem lát senki, esetleg kívülről olyan az életünk, hogy irigyelnek, azt hiszik, minden rendben van, és belől mégis van valami nagy fájdalom, valami, amitől úgy látom, hogy nem vagyok igazán értékes, nem vagyok igazán hasznos, nem vagyok igazán ember. Mi van a szívünkben? Mit rejtegetünk? Mit hordozunk? És ez az ember már kifelé halad Jeruzsálemből. Elment imádkozni, de nagyon úgy tűnik, hogy ugye mivel nem zsidó volt, nem mehetett csak a külső udvarba, a pogányok udvarába, hogy úgy igazából nem állt vele szóba senki. Hogy igazából nem foglalkozott vele senki. Úgy megy vissza a templomból, hogy minden marad változatlan. Nem segített senki, nem kapott semmit. És azért küldi az Úr Fülöpöt, hogy vigye neki az életet. Azért küldi Fülöpöt, mert azt akarja, hogy ez az ember ne úgy menjen el a templomból, hogy nem visz magával semmit, hogy nem kapott semmit. És azt akarja az Úr, hogy mi is kapjunk tőle valamit. Hogy ne menjünk el változatlanul, üres szívvel, hogy ne vigyük vissza a sebeinket. Az Úr Jézus úgy hívogatott, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Vagy más helyen, hogy vesd az Úrra a te gondodat, és ő gondot visel rólad. Vesd az Úrra a te terhedet. Tehát azt akarja, hogy a terheket, a sebeket, a bajokat, azt adjuk át neki, azt hagyjuk itt. És vegyük át tőle azt, amit ő ajándékoz nekünk. Fülöp jön, mert ismeri azt, aki életet tud adni, aki meg tudja őt gyógyítani, akivel ha találkozik ez a komornyik, akkor átéli, hogy ember vagyok. Ember vagyok. Lehet, hogy nem fog meggyógyulni, sőt biztos, hogy nem gyógyul meg. Az a seb, amit gyerekkorában a testén ejtettek, de a lelki sebe meggyógyul. A lelki sebe begyógyul. Tehát ez az ember ott van, és nem kap semmit, de nem adja föl. Nem mondja azt, hogy minek menjek újra, nincs értelme, nem kaptam semmit, nem segített senki. Nem mondja azt, amit a 38 éve béna, hogy nincs emberem, és nem fordul önmagába, hanem megtalálja azt, hogyan közeledhet az Úr felé. Mert ugye Jeruzsálemből jön, és azért Jeruzsálemben még vannak tanítványok, és senkitől Jeruzsálemben nem hallott Jézusról. Úgy jön ki, hogy nem hall Jézusról, de Isten elé hozza Ézsaiás tekercsét. És ő megveszi ezt a tekercset, és ez nem véletlen, mert ezáltal már az Úr keresi őt, irányította a lépteit, mert olyan tekercset vesz, ami már a Messiás felé fogja őt terelni. Egy olyan tekercset vásárol, amin keresztül majd megismeri a megváltót, megismeri azt, akiért neki el kellett menni Jeruzsálembe. Még nem tudja, hogy neki nem csak azért kellett menni, hogy ott imádkozzon és tekercset vegyen, hanem azért, hogy találkozzon az élet urával, Jézussal. És majd ez a tekercs lesz a kapcsolópont. Ezen keresztül fog oda eljutni. És tehát mennek az úton, a kincstárnok olvassa Ézsaiás tekercsét, a lélek pedig azt mondja Fülöpnek, Isten lelke vezeti, tereli Fülöpöt, és ez is úgy megragadott, hogy a lélek szól neki, tehát út közben is irányítható, vezethető. Ugye mondtuk, hogy előbb meg kell tenni az első lépést. Indulj el, mozdulj meg! És amikor ezt megtette Fülöp, most jön a következő. Hogy a lélek azt mondta neki, menj oda és csatlakozz ehhez a kocsihoz. De ehhez el kellett indulni, rá kellett lépni arra az útra. Mert amíg nem lépünk rá, addig nincs következő útmutatás. Nincs tovább segítség, addig ott maradunk magunkba, egyedül. A lélek azt mondta Fülöpnek, de érdekes, hogyan mondta? Hogyan mondta neki a lélek? Hogyan szól a lélek? Elgondolkoztunk, hogy Isten lelke hogyan is szól ma hozzánk? Egyáltalán gondolunk arra, hogy a lélek szól. Ugye ma már kezünkben van Isten igéje. És a lélek ezen keresztül szól hozzánk, megeleveníti, amikor olvassuk, útmutatást ad, olyan gondolatokat hoz fel bennünk, amik egyeznek az igével, amiből megláthatjuk az ő vezetését. Néhány évtizeddel korábban ugye a lélek mondta Simeonnak, hogy nem fog addig meghalni, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. De ehhez, hogy halljuk, amit a lélek mond, rá kell hangolódnunk. Rá kell minden nap hangolódnunk. És néha a lélek olyat mond, ami Jézus lényével egyezik, de a mi szokásainkkal ellenkezik. Mert ugye, mit mond a lélek, csatlakozz ahhoz a kocsihoz. De az a kocsi, meg az utasa Fülöpnek csak annyit mondott, hogy ott egy nem zsidó utazik. És ahhoz van szokva, még mindig, mert még nem volt meg a nagy áttörés, amikor majd Péter megérti, hogy Isten a pogányoknak is megadta, hogy üdvözüljenek, és hogy a Szentlélek kitöltessen. Ez még majd Kornélius házába fog megtörténni. És ő egy pogányt lát, és ott van benne, hogy én oda nem mehetek. És ezt, hogy a lélek mondja, ebben benne van az is, hogy Fülöp enged a léleknek. Elfogadja, hogy igen, most ez szembe megy az én hagyományaimmal, de egyezik Jézuséval. Egyezik Jézus lényével, és teszem. És tudunk-e mi így menni? Vagy ott van bennünk, hogy jól értem? Tényleg ezt mondja az Úr? Hányszor van, hogyha valami ellenkezik, az én beidegződéseimmel, vallásos szokásaimmal, akkor megkérdőjelezem, hogy ez tényleg az Úrnak a szava. És mit mond neki? Csatlakozz ehhez a kocsihoz, csatlakozz ehhez az emberhez, haladj vele együtt az úton, mert szüksége van rád. Csatlakozz hozzá a kapcsolat érdekében. Csatlakozz ahhoz, aki kifelé tart, aki távolodik. Kihez kell csatlakoznunk, kihez küld az Isten lelke? Mert lehet, hogy nekünk is azt mondja, hogy menj és csatlakozz valakihez. Csatlakozz valaki olyanhoz, aki kifelé tart már az életedből, olyan rég nem beszéltél vele. Kire felé mondja, hogy csatlakozz, menj oda hozzá, ülj föl mellé a kocsira, aki talán kifelé tart a gyülekezetből. Lehet, hogy azt mondja, hogy csatlakozz ahhoz, aki már kifelé tart a gyülekezetből, aki már nem akar jönni. Igen, kihez küld a lélek? Azokhoz, akik kifelé haladnak az életünkből, barátságunkból, az egyházból. És itt nem a komornyiknak, hanem Fülöpnek kell csatlakozni. És talán azt üzeni az Úr, hogy ma csatlakozzunk valakihez, csatlakozzunk valakire. És azt olvassuk, hogy amikor elmondja a lélek, mit kell tenni, menj oda, csatlakozz, Fülöp odafutott. Ennyire komolyan vette. Megértette, hogy ez sürgős. Ha az Isten lelke serkent, indít, akkor az azt jelenti, hogy azonnal meg kell tenni. Futni kell. És ő vállalja a futást is egy emberért, egy másik emberért. És én tudok-e ilyen gyorsan reagálni, mozdulni, futni. És ahogy oda csatlakozik a kocsihoz, ott megy mellette, hallja, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Itt a kapcsolópont. Meg van készítve Fülöp számára az alkalom. Ez az ember olvas egy prófétát, mégpedig nem is akármelyiket, Ézsaiás prófétát. Van mire kapcsolódni, van mire építeni a beszélgetést, van honnan eljutni a Krisztushoz. És ez jelzi Fülöpnek, hogy ez az ember tényleg nagyon akar gyógyulni. Ez keres, ezért olvas, keresi a megoldást. És ahhoz, hogy ő olvasni tudjon, lassítani kellett a kocsinak a haladását. Ki kellett adni, hogy lassan menj, hogy képes legyen olvasni útközben a tekercset. És annyira sürgős neki, hogy nem vár vele, amíg hazaér. Nem várja meg, na majd akkor olvasom, hogyha már hazaértem. Nem, akkor és ott a kocsin ki kell nyitni, illetve szét kell tekerni a tekercset, és olvassa, és nem szégyelli. Nem szégyelli a kocsi hajtója előtt, a szolgája előtt, hogy ő Bibliát olvas. Látják-e, hogy én olvasok Bibliát? Merre-e vállalni mások előtt, hogy nekem fontos a Biblia, fontos Istennek az üzenete. És ahogy ott olvas, Fülöp ott megy mellette, és megkérdezi, érted-e, amit olvasol? Nem elég olvasni, hallgatni, meg kell érteni. De érted-e, amit olvasol? Vagy van egy könyv, ami azért írtak, hogy segítsen hívő embereknek, szolgálattevőknek jobban megérteni az Isten igéjét, és ez a címe, hogy érted, vagy csak olvasod. És ez nagyon jó kérdés. És ezt mindenkinek a szívére helyezem, tegyük föl magunknak, hogy értem, vagy csak olvasom. Olvasom, mert el kell olvasni, olvasom, mert ki van adva naponta, és esetleg valaki rákérdez, vagy értem is. És akarom érteni, és teszek azért, hogy értsem. És olyan jó, hogy olvassa Ézsaiást. Mit is olvas? Az Ézsaiás könyve tulajdonképp mondhatjuk így is, hogy Biblia a Bibliában. Biblia a Bibliában. Miért? Mert 66 fejezete van. Pontosan annyi, mint a Bibliánknak. És pontosan úgy oszlik föl, mint a Bibliánk. Mert a 66 könyv két részre oszlik. A nagyobbik az Ószövetség. Szabad szólni. Hány könyv van az Ószövetségben? 39, szuper. Tehát 39. Az első 39 fejezet olyan, mintha az Ószövetség lenne, és a második fele, a 27 könyv pedig, mintha az Új Szövetség lenne. És azért is fontos, mert az 53. fejezet, amit olvas ez az ember, az már tényleg Új Szövetség. Az már a Krisztusra mutat. Tehát milyen csodálatos, hogy Isten lelke hogy vezeti, és egy új szövetségi fejezetet, mondjuk így, akkor még nem volt fejezet, de egy új szövetségi fejezetet kezd el olvasni, vagy ott áll meg, és gondolkodik el, hogy kiről van itt szó. Tehát érted-e, amit olvasol, és ő mit mond, hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem, hogy milyen alázat van benne, hogy ki mondja, hogy igen, én ezt nem értem, segítségre van szükségem, de akarom megérteni. És ott van-e bennünk, hogyha nem értem, akkor segítséget kérek, akkor többet foglalkozom az igével, veszek olyan könyvet, amiből bizonyos dolgokat megtudhatok, jobban tájékozódhatok, mélyebbre juthatok, vagy megkérdem a lelkészemet, megkérdezek előttem járó, tapasztaltabb hívőt. Érted-e, amit olvasol? De itt az a lényeges, hogy akarom-e érteni? Akarom-e megérteni? Mert a Szentírás érthető. Érthető. Isten úgy íratta, hogy megérthessük. Még akkor is, hogyha vannak olyan helyek, amikkel lehet, hogy nem első olvasásra értünk meg. És lehet, hogy tényleg meg kell hozzá hallgatni egy igehirdetést, vagy egy magyarázatot, de az egész Szentírás érthető. És ezután kéri Fülöpöt, hogy szálljon fel és a kocsira, és üljön mellé. És úgy ez úgy megragadott, hogy ezt kéri, hogy ülj mellém, Fülöp, igaz, még nem tudja a nevét. Ülj mellém, beszélj nekem erről az igéről. Beszélj velem, szólj hozzám. Drága testvéreim, az Úr ma talán azt helyezi a szívünkre többek között, így zárásként, hogy lehet, hogy valakinek mellé oda kell ülni. Lehet, hogy valaki kéri, hogy ülj már mellém, ülj már le. Ne csak itt fuss mellettem, mert ugye mi ilyenek vagyunk, futunk egymás mellett, olyan elfoglaltak vagyunk, annyi dolgunk van. És lehet, hogy a gyermekünk azt mondja, ülj már le, édesanya, édesapa, és szólj hozzám, és beszélj vele. De gyerekem, még ezt meg kell csinálni, ezt érted, teszem. De ő mire vágyik? Ülj mellém. Vagy a férjünk, a feleségünk, ülj már mellém. De mobil nélkül. Légy szíves. Ülj mellém. Ne azért, hogy te is húzod, meg én is húzom, és egymás mellett ülünk. Ülj mellém. mobil nélkül, és csak rám figyelj, és velem beszélj. Mert az Úr is így jön, csak velem, csak nekem szól, nekem üzen, én vagyok neki a fontos. Imádkozzunk. Urunk, hálás szívvel köszönjük az igét, és olyan jó látni, hogy számodra az egy ember is nagyon fontos. Az, aki távolodik, az, aki sebeket hordoz, aki úgy látja az életét, hogy ezen már nem lehet változtatni. És Uram, Te úgy közelítesz, hogy jelzed, igenis megváltozhat az életed. Van még onnan is vissza út, van remény, ahol tartasz, vagy ahol tartotok, ahol tart a kapcsolatotok, még vissza lehet fordulni, van remény az én igém által, az én lelkem által, a velem való élő kapcsolat által. És köszönjük, Úr Jézus, hogy Te azért haltál meg, hogy ez az etióp főember is meggyógyuljon, rendbe jöjjön, újjá legyen, és hogy a mi életünk is rendbe jöjjön. Köszönjük, hogy a Te sebeid által gyógyulhat az életünk, és attól, hogy ezt felismerve tudjunk hozzád jönni, keressünk Téged, kiáltsunk, hogy könyörülj rajtam. Köszönjük, hogy az életünk mélységeit is felhasználod. Köszönjük, hogy küldesz utánunk Fülöpöket, de Uram, add, hogy azt is észrevegyük, amikor minket akarsz küldeni mások felé Fülöpként, add, hogy megszólíthatók legyünk mindenkor. És amikor halljuk, amit mondasz, legyünk olyan engedelmesek, olyan készek a cselekvésre, mint Fülöp is volt. És Uram, Te tudod, ki mellé kell csatlakoznunk, ki után kell mennünk, mert már elfelé távolodik, és ki mellé kell odaülnünk. Ki az, aki arra vár, hogy végre mellé üljünk, figyeljünk rá, beszéljünk vele az evangéliumról. Mert Uram, annyi mindenről tudunk beszélni, de tudunk-e a Te igédről, tudunk-e rólad bizonyságot tenni, csak hogy mind szavainkkal, mind tetteinkkel Téged tudjunk felmutatni, képviselni, hozzád vigyük közelebb azt a másik embert. Köszönjük, Urunk, hogy így jössz az életünkhöz, mert nem csak Fülöp csatlakozott a főemberhez, hanem Te is oda csatlakoztál az életünk mellé, és ott, hogy meglássunk, meghalljunk Téged, és mondjuk úgy, ahogy a komornyik, hogy jöjj, ülj ide mellém, és köszönjük, hogy Te is mellénk ülsz. Jössz velünk úgy, mint az Emmausi tanítványokkal is mentél, és ott, hogy megnyíljon a szemünk, fölragyogjon előttünk a Te lényed, a Te drága kegyelmed. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, és Te áld meg mindannyiunk életében az elhangzottakat, Te nyisd meg a fülünket, szívünket, és Te adj nekünk készséget a Neked való engedelmességre, a járatlan úton való járásra, hogy járhatóvá legyen, hogy eljussunk a célba, a veled való élő kapcsolatra, az új életre, az üdvösségre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Köszönjük szépen tiszteltes úrnak a szolgálatot, az igei üzeneteket.
Szeretnénk még egy kicsit együtt maradni, most nincs sötét, hogy félni kell hazamenni. Maradjunk még együtt, mindenki sok szeretettel várunk, egy kis frissítőt készítettünk, egy kis harapnivalót, hogy még kötetlenül tudjunk beszélgetni, úgyhogy senkit nem küldünk el, és a záró énekünk pedig a 434. dicséret, mind a négy verse, a 434. dicséret, vezess Jézusunk, s véred indulunk.
Vezess Jézusunk, s véred indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg meg Yeah.